Töröttűk. Hárman állták körül a rakoncátlankodó gépet. Fejét vakargatta a tulaj, nappalos csendesen hümmögött és tudálékos képet vágott, míg éjjeles kicsit hátrábálva csendesen várakozott. A síkágyas kötőgép törte a tűket. Az esemény egyáltalán nem volt ritka, a Nyugat-Németországból behozott, sok évig használt eszköz időnként megmakacsolta magát, és ha egyszer begyűrte az amúgy sem a legfinomabb alapanyagokból készült fonalat, hát kész volt a baj. A tulaj 50-es éveinek közepén járó, jómodú vállalkozó, dörzsölt, nagyvagány, lefölhajolgatva a gép alá mászva kereste a hibát. A vagy másfél évtizeddel fiatalabb, majd 2 méter magas, csupa izom nappalos, néha egy-egy alig hallható dörmögő megjegyzést, javaslatot tett, talán hallgatni kellett volna rá, ő dolgozott a legtöbbet a masináknál, míg éjjeles egyre idegesebben várta a fejlemények jobbrafordulását. Nappalos már éppen adta volna át neki a munkát, a gépeket, amikor beütött a baj. Amíg nem dolgozhat, alig ha fog egy fillért is keresni. Éjjeles nemrégiben házasodott, nejével egy parányi albérletben lakott, a tervezőirodai állása mellett vállalta el hetente 4-5 alkalommal az éjjeli kötés műszakját. Keveset keresett főállásban, kellett a pénz, remélte, hogy ha szerencséjük és valamennyi megtakarításuk lesz, akár nagyobb lakást is bérelhetnek majd. Pár hónapja került a belvárosi bérpalota egykori mosókonyhájából kialakított ablaktalan kötőműhelybe. Amikor ismerősi ajánlásra először belépett a műhelybe, örömmel fedezte fel, hogy sporttársa, a rivális fővárosi kézilabda csapat egykori neves átlövője áll vele szemben. Megörült neki, bár jó pár évvel fiatalabb lévén az ő arca cseppet sem volt ismerős nappalosnak, aki már abba hagyta a játékot, amikor ő bekerült klubja nagy csapatába. Miközben egyre jobban belemelegedtek a sportbeli dolgok megbeszélésébe, belépett tulaj, aki miután meghallotta, miről csevegnek, felvillanyozva közölte, hogy ő is kézilabdás volt, mégpedig több generációval korábban éjjeles klubjában. Ha figyelmesen megnézi a csapatfotókat, mondta, hát megtalálja őt is. Az egykori közös szerelem, a játék szenvedélye aztán gyorsan összehozta őket, kovácsolt belőlük egy összetartó, kötős csapatot. Látszólag. Mert a valóságban mindez nem így működött. Tulaj állandóan rohant, mindig időzavarban volt, kapkodott, hol a varrónőhöz vitte a megkötött lapokat, fonalat, segédanyagokat szerzett be, üzleti megbeszélése volt, a felesége vagy 3 lánya közül valamelyik adott feladatot számára, hol pedig a szeretőjét kellett ide-oda fuvaroznia, vagy éppen zaklatott napjából egy-egy örömszerző pásztorórát lecsipni vele. Ritka alkalmakkal, amikor se nappalos, se éjjeles nem dolgozott, e szerelmi légyottak helye a kötödéből, az egykori mosókonyhából lefalazott parányi szerelmi fészek volt. Ne szépítsük, tulaj kirobbanó energiája, nyughatatlan élete, a meglehetősen lassan, megfontoltan gondolkodó és cselekvő nappalossal szemben nem egyszer vezetett szóváltáshoz. Már csak azért is, mert nappalos a napi robot közepette időről időre titkos találkáira vette igénybe tulaj parányi szerelmi fészkét, amiről tulaj persze tudott, és cseppet sem örült neki. De miután mindketten ismerték a másik titkos életét, fogjai lettek egymásnak. Éjjeles szerette a feleségét, ez kitöltötte gondolatait, hetekig, hónapokig nem is észlelt semmit sem a feszültségből, azt meg végképp nem tudta, hogy a két családos férfi kettős életet él. Aztán persze, ahogy a csöpnyi, pár négyzetméteres üzemben jószerivel egymásba érve ügyködtek, szó-szót követett, fény derült mindenre. Éjjelesnek cseppet sem tetszett a két férfi viselkedése, hiszen, ahogy említettük, ő szerette a feleségét, de egyszer aztán vele is megtörtént a baj, de ez már egy másik történet. Attól kezdve, mert természetesen kalandja idején ő is használta a szerelmi fészket, a kötős klub teljes jogú tagjává vált. Most ott álltak mindhárman a rendetlenkedő gép előtt, az idő meg rohant, nappalos már ment volna haza, vagy ki tudja hova, éjjeles a kiesett pénzét kalkulálta, miközben tulaj szitkozódva, kapkodva próbálta elhárítani a hibát. Nappalos jelentőség teljesen nézett hátra éjjelesre, mint egy jelezve, jobb lenne, ha ezt rájuk hagyna, ők már biztosan megjavították volna a kötőgépet, mert tulaj bár tudott kötni, nem igen rongálta sok munkájával eddig a masináit. Nappalos időnként még a tenyerét is elhúzta a homlok előtt, mint egy jelezve tulaj elmebeli állapotát, de nem szólt többet, hagyta, hadd kínlódjon főnöke. Már elmúlt 6 óra kint be is sötétedett, amikor végre meglett a hiba, a kötőgép a tűk sokasága által keltett zümmögéssel, surrogással újból róni kezdte balról jobbra, jobbról balra végeláthatatlan útját, míg alatta lassan alakot öltött a készülő pulóver hátlapja. Tulaj büszkén nézett a masinára, majd a két férfira, így mennek a dolgok, ha valaki ért valamihez. Gyorsan kezet mosott, és már ott sem volt. Nappalos befejezte a még futó munkáját, aztán villámgyorsan összekapta magát, és ő is távozott. A hirtelen kiürülő kötöde, a becsukódó ajtó azt jelezte, hogy éjjeles a következő órákban csak magára utalva dolgozhat, senki nem segíti, de nem is hátráltatja. Nagy lélegzetet vett, mert tudta, hogy mostantól hajnali egyig rengeteg lesz a dolga, etetni kell fonallal az éppen működő négy gépet, mint az óra járhat folyamatosan körbe-körbe, hogy aztán fél kettő táján hullafáradtan essen majd be, picurka albérletükbe, az igazak álmát alvó neje mellé. Éjjeles még fiatal volt, innen a 30-on, azt hitte, hogy ettől majd jobb lesz a sorsuk, az életük. Hogy mekkorát tévedett, az csak sokkal később értette meg.